A nap embere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Nyolc óra 28 perc van. Ez az egészen pontos idő.
Így van. És a napembere itt van velünk, Balatoni Jocó, történelem tanár, influencer, író, akinek a hetedik könyve jelent meg, a Tanár vagyok és címmel, amelyről beszéltünk is, hogy egyébként rövidesen egy iskola színház formájában is december 15-én, ugye jól emlékszem?
Millenárisan.
Millenárisan, akkor látható. És hogy ott hagytuk abba, hogy mondtad, hogy amikor ilyen kiemelt helyzetekbe kerülsz, akkor egyszer-egyszer így rátör egy érzés, hogy úristen, hogy kerülsz te ide, honnan jöttél, mert hogy egy kis 1500 fős településről jössz, vidékről a városba kerülésnek végigmentél az összes olyan lépcsőfokán, amin egyébként szerintem mindenki keresztül megy, már csak akkor is, hogyha egész egyszerűen elkerülsz onnan, ahova való vagy. Uh-huh. Tehát szerintem ebben ez is benne van. És itt a zene alatt mondtam, hogy nekem például pont fordítva van, hogy az a kis falu, ahonnan az édesanyám származik, oda Szilvágy, ez Zalában van. Én amikor oda visszamegyek, most így felnőtt fejjel, egy csomószor azt érzem, hogy Jézusom, mennyire puták vagyunk mi városiak, hogy egy csomó dologról nincsen fogalmunk, amit az ott élő emberek egyébként tudnak, be tudják építeni az életükbe, egész egyszerűen máshogy épül fel az életük, és sokkal kevésbé kiszolgáltatottak, mint én, akár azért, mert sokkal több mindent meg tud termelni, mert megismeri az erdőben a gombát, mert le tudja vágni a csirkét,
de
mert...
De a kormányablakba azért elhullana.
Nincs dolga a kormányablakba, és egyébként meg nem. Tehát, hogy ez a tudás, ez megszerezhet. Nyilván az a tudás is megszerezhető, csak én nekem pont így egy ilyen frusztráció megérkezett, érted, aki ha nincsen, nem tudom, 5 percre egy bolt, akkor már semmit se tudok. És ez egyébként igen, tehát, hogy szerintem ez egy létező dolog, ez a fajta frusztráltság. Na, de hogy ugye azt mondod, illetve a könyvedben is az van, hogy azokat a dolgokat, amiket te megéltél, ami neked nehéz volt, azokat azt mondod, hogy beépíted a tudásodba, vagy a tanári attitűdödbe, de hát közben a kettő között szerintem azt valahogy meg is kellett dolgozni.
Persze.
Úgyhogy itt ezt a lépcsőfokot ne hagyjuk ki, hogy amikor te felismerted az egykori frusztrációidban rejlő lehetőséget. Akkor mi és hogy történt?
Hát ez nem egy pillanat volt, hanem egy folyamat.
Nagyon megleptél.
Pedig annyira jó lenne könyvet írni egy nap alatt, egy pillanat felismerni a frusztrációt.
Egyszer csak rájöttem, oké, ezt így átfordítjuk.
Én azért nagyon sokat ültem pszichológusnál, coachnál, mentálhigiénész szakembernél, nagyon sokat foglalkoztam önmagammal, meg maga a könyvírás is nekem például egy terápia. Tehát, hogy az, hogy én most 35 évesen, valahol itt a félidőnél, vagy afelé közeledve, az összes sebemet feltéptem ezzel a könyvvel. És azért ez kemény időt, ez 2 hónap volt, és aztán utána én ezzel folyamatosan dolgoztam, és valamikor sírtam, dühöngtem, örjöngtem, röhögtem, mert azt gondoltam, hogy én ezekkel már megvagyok. Én ezeket már így megdolgoztam, átdolgoztam, és most, hogy elővettem, azért volt, amit még kellett gyúrni, és valószínűleg a 10 év múlva előveszem, lehet, hogy még akkor is kell gyúrni ezeket a problémákat. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem megkerülhető senki számára, és ez itt tök fontos lenne, hogy elmenjen az emberekig ez az üzenet, hogy igenis szükségünk van szakemberre, akkor is, ha jól vagyunk, mert hogy mélyen dolgoznak olyan dolgok, amikre azt gondoljuk, hogy mi az nekem. És akkor közben már ott kezdem, hogy igazából az én születésemet a szüleimben kívül senki nem akarta. Tehát én egy olyan környezetbe születtem, ahol mindenki azt szerette volna, hogy én ne szülessek meg. Mert hogy apukám 18 éves, anyukám meg 19, és ők akartak ketten kizárólag. Tehát ez egy ilyen, és már ott ez a fajta a szüleim, tehát én hiszek abban, hogy azért a születésünk előtt is érnek a hatások.
Ráadásul ez, hogy milyen hangulat van körülötted.
Hát meg az a fajta küzdelem, amit ő nekik végig kellett, érted? Életük amúgy legboldogabb időszakában, hogy a gyermeküket ne vetessék el, vagy így ne presszionálják őket erre. Szerint én például ide vezetem vissza azt, hogy én mindenben úgy tudok küzdeni, mint az állat. És én aztán például 2 héttel korábban meg is indultam. Tehát, hogy én 2 héttel korábban születtem, mondjuk félúton meggondoltam magam, és akkor meg ott megálltam. Szóval, hogy tehát rengeteg mindent, na és innen indul maga a könyv, és akkor ezeket így végigvezetem azt, hogy... És aztán tehát az a jó, hogy én igazából nem vagyok más az iskolában, mint az életben. Tehát, hogy én ezeket ugyanúgy beledolgozom, ugyanúgy megértem mondjuk azt a gyermeket, aki mondjuk 17 évesen, gyermek, szóval majdnem félig felnőtt, ő mondjuk azt mondja, hogy hát ő terhes, és ő küzdeni akar, és akkor ott azért van bennem egy gyomorgörcs, miközben én vagyok a példa arra, hogy ebből lehet jó dolog, de közben, tehát ilyen nagyon-nagyon ambivalens, tudom, ezeket így beledolgoztam a pedagógusságomba, meg értem ezeket a szituációkat, értem a szegény gyermeket, értem a kirekesztett gyereket, mert hogy dadogósként általános iskolánkban engem halálra szekáltak. Tehát, hogy, és most a 20 éves osztálytalálkozón meg mindenki pozitív történeteket mesélt, és ha azt mondták, hogy ők akkor is azt gondolták, hogy ők engem szeretnek. Én meg azt gondoltam, hogy nem szeretnek, szóval ez nagyon
ilyen... Idő megszépítette a fejükben ezt.
Igen, bár engem nem, de ők legalább az emlékeiket, igen. Szóval ez egy nagyon összetett kérdés, és hogy pedagógusként a személyiségeddel dolgozol leginkább. Persze ott kell a szakmai tudás, kell a pedagógia, de a személyiségeddel dolgozol. Úgy, ahogy egy színész, úgy, ahogy egy műsorvezető. Tehát szerintem az a műsorvezető, hogy az a színész, aki nem dolgozza bele magát a munkájába, az szerintem az egy robot. Szamis. Tehát ez nem jó.
Oké, csak közben amit mondasz, ahhoz szerintem úgy, ahogy mondod, hogy megérted az ilyen gyereket, az olyan gyereket, ki tudod választani, hogy kihez, hogy kell viszonyulni, hogy kell valamit keresztülvinni. Ahhoz azt gondolom, hogy kell egy nagyon-nagyon jelentős figyelem a részedről.
Persze.
Ami azt jelenti, hogy minden egyes gyerekedet egyenként tudnod kell, hogy ő milyen, tehát valamilyen módon profiloznod kell saját magadnak. Ez egy tudatos
abszolút
dolog? Tehát te
abszolút
úgy vagy, hogy kapsz egy osztályt, és egész egyszerűen te végigmész rajtuk a saját...
Ja, nem így, nem. Tehát nincs egy ilyen lista, hogy szülei elváltak, nem váltak.
Nem, erre gondolok, tehát... hanem amit látsz róla. Tehát ahogy több, mint
nekem
egy ott ülő gyerek.
Nekem ez a kérdés. Tehát nekem ez ösztön. Igazából az, hogy azt, tehát én ösztönből figyelek az emberekre valamilyen, nem tudom miért. És nagyon-nagyon rá tudok kapcsolódni embereknek az érzelmére, és így megérzem. És akkor látom, hogy ő ilyen, olyan, amolyan, és érted, tehát, hogy itt is rengeteg idő kell, tehát amikor osztályfőnökként is kell legalább egy év, amire ezt úgy teljesen feltérképezed, miközben ők aztán közben változnak. Tehát, hogy ez, és követni is kell. Igen. Tehát nem az, hogy akkor én meg vagyok, köszönöm szépen. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, de nekem ez valahogy ösztönből jön. Tehát én, hogyha egy társaságban is vagyok, én például nagyon figyelek az emberekre. És én például teljesen ki tudom szűrni azt, amikor valakiben más van, mint amit mond. Mert hogy az, aki naponta 200 gyerekkel dolgozik, és lát mindenféle elterelési trükköt, azért belenézel valaki szemébe, ott látod, hogy azért valami más van.
Az jutott eszembe, hogy vajon, ha én kezdő tanár lennék, vagy mondjuk 20-30 éve tanítanék, és kezembe kerülne az új könyved, akkor az hogy hatna rám? Az, te mit gondolsz erről? Mit tudna az adni nekem?
Először is szerintem tök sok emberben az érzés, hogy hát ezt nem gondoltam volna, hogy ő ezeken ment keresztül. A másik, eddig bárki olvasta és teljesen, hogy tanár mindig tudtak valamivel azonosulni. Tehát, hogy vagy egy gyerekkori sztorival, vagy egy pedagógiai sztorival, vagy bármivel. Tehát van benne azonosulási pont. Szerintem mind a kettőnek, tehát mind a pályakezdőnek, mind a nagyon sok éve pályán lévőnek, lehet, hogy azt az érzés, hogy lehet így is. Uh-huh. Tehát, hogy lehet őszintén mondjuk állarc nélkül pedagógusnak lenni. És ezt mondjuk egy kezdő sokkal jobban belátja, vagy felismeri, vagy magáévá tudja tenni, könnyebb, mint egy 30 éve pályán lévő. De például van egy nagyon cuki ismerős, hogy nagyon sokszor jön az első 75 éves, 76, és minden könyvet olvasta, és most is megkapta a bemutatón, és akkor utána egész éjszaka olvasott, és írta, hogy akkor most három barátnőjének megveszi ezt a könyvet karácsonyra, mert hogy mennyi mindent tud nekik adni 70x évesen egy ilyen könyv. És akkor így, hát ilyenkor azért úgy elérzékenyülök. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy így, én nem, tehát, mert hogy néha azt mondták, hogy akkor hú, akkor egy motivációs könyvet, tehát a hideg kirázettől, a szótól is, hogy mert ha én motivációs könyvet írok, akkor te azért veszed meg, hogy motiválódjál. És ha meg nem motiválódsz, akkor mi van? Tehát én azt szeretném, hogy mindenkinek legyen egy pont, amin így megáll, és azt mondja, hogy aha, akkor én most egy picit így gondolkodom ezen. Tehát ennyi.
Hát ez nagyon érdekes. Én biztos, hogy el fogom olvasni, bár...
Hát mondjuk nem is tehetsz mást.
Egyrészt, másrészt meg tudom, hogy el is küldted, csak valamiért elkeveredett itt a nagy karácsonyi forgatagban. Tudjuk be ennek.
Igen.
De hogy igazából én arra is voltam kíváncsi, hogy pedagógiailag tud-e valami olyat mutatni a te irányzatod, vagy ez, amilyen te vagy, mondjuk egy 60 éves pedagógusnak, aki mondjuk nagyon megrögzött, bevált rendszerben dolgozik, ami egy picit kizökkentheti ebből. Végül is valamelyest válaszoltál rá, hogy igen, de hogy szakmaiban szerinted tud-e valami olyat mutatni?
Ebben a könyvben van pár olyan, akár táborokról, akár bármiről, ami szakmailag adhat. Ez most azért nem feltétlenül szakmódszertanról szól, tehát ez mondjuk kevésbé arról szól.
Inkább de egy mondjuk, attitűd.
Aha, tehát ez inkább egy ilyen felfogás, attitűd, életszemlélet. Viszont, hogyha mondjuk valaki ezt olvassa, és ez megfogja, akkor hogyha már átmegy akár a régebbi könyvemre, akár mondjuk az oldalamra, ott viszont rengeteget tud inspirálni. Nagyon sok olyan üzenetet kapok, amikor tényleg 50-60 éves kollégák írják, hogy látta nálam ezt a gyakorlatot, és akkor ő is kipróbál. Hát és úristen, ez milyen jó. És persze van, aki pedig azt mondja, hogy ő biztos, hogy nem fog.
Nyilván ez is nyitottság kérdése.
Persze.
De neked van-e, vagy volt-e, feltételezem, hogy volt, olyan idősebb szakember, pedagógus, akinek a gyakorlata, a látásmódja, az attitűdje beépítendő volt ezek mellé?
Én egy olyan iskolába kezdtem el dolgozni pályakezdőként, ahol mind a mai napig is dolgozom, ahol nagyon sok élménypedagógiai tréner dolgozott, meg dolgozik néhányan, és rengeteget tanultam tőlük. Tehát, hogy ott tudtam meg, hogy lehet élménypedagógiával matematikát tanítani, mi is az élménypedagógia, hogy kell táboroztatni úgy, hogy az olyan legyen, hogy kell egy témanapot, témahetet megszervezni. Én rengeteget tanultam a kollégáimtól, és mind a mai napig. Most már az van nagyon sok esetben, hogy így kollégák viszont hozzám jönnek. Tehát van egy idős kolléganőm, aki azt mondta, hogy ő beszeretne jönni az órámra, mert hogy azzal az osztályjal éppen nehezebben bír, és hogy én is tanítok ott, és megnézi, hogy, és akkor utána mondta, hogy hú, tényleg ez tök jó volt. Tehát, hogy ez nekem tehát most már
ez picit
én is átkerültem ebbe a kategóriába, amiben én voltam, és hát úgy fogalmazta meg az akkori kollega, hanem, hogy ő azt szerette bennem a legjobban, hogy én mindig kérdeztem. Tehát én nem féltem kérdezni, hogy tényleg elmondanád, hogy ez a módszer, ez hogy is kell, tehát nem játszottam azt, hogy én mindenhez értek.